Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 304. dicséretünk első versét. 304. dicséretünk így kezdődik: kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik, és ez a szép adventi dicséretünk a 130. Zsoltárunk dallamára megy, te hozzád teljes szívből.
Emelkedjetek, kiáltó szó hallik, élő fejedelmetek, az idő hajnalik, harmadtól rakott fejjel, sok áldása, bétől teljes idője, hogy minden test lássa.
Folytassuk tovább énekünket, és gyakoroljuk is, helyünket elfoglalva lesz rá módunk. A másodiktól a hatodik versig énekeljük tovább ezt a szép adventi énekünket. Imholjő, a vőlegény, lelkem, menj elébe!
Imholjő, a vőlegény, lelkem, menj elébe! Keresd nyugtad, mint szegény, gazdag kebelébe. Kedves vendéget várok, szívem ajta járul, újjanak az avarok. Igazságot, mind bőgyümölcsöt hozzon, indíts még igazságot, ó, kegyes Immanuel, mert várlak valóban. Te kis, te Samuel, jöjj el már Sílóba. Utat egy engesed, szívemben a mérget, s őrönjük igazságot. Kérget, a keménységet vett ki, a sok okos kerendát szed ki, szememből hogy lássak. Az illésnek lelkével ruhász fel engem is, egy szerelmet tűzével, igen, hi lelkem. Higgyek és szóljak, hűségedben hűséggel, másokat unszóljak. Isten báránya jövőben, most szelítséget, Úrom felemelt fűben, várom itt vösséget, igazság napja támadj, adj világosságot, magamnak nincs reomod,
így a helyünkön ülve maradva hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk.
Jézsaiás könyve 40. fejezetének 3-tól 11-ig, 25-től 31-ig verséig terjedő szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Egy hang kiált: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól: kiálts! Én megkérdeztem: mit kiáltsak? Minden test csak fű, minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl ki, örömhírt viszel Sionnak. Harsány hangon kiálts ki, örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért váradozott. Mint pásztor úgy terelgeti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Kihez hasonlítanátok engem? Kivel mérnétek össze, mondja a Szent? Tekintsetek föl a magasba és nézzétek, ki teremtette az ott levőket. Ki vezeti seregünket szám szerint, minnyájunkat név szerint szólít. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Miért mondod ezt, Jákób? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van a sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem az Isten elé. Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtaknak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
Amen. Isten tegye áldottá igéjének meghallását, szívünk befogadását. Most gyertek, tisztelettel válaszul álljunk fel, emeljük fel szívünket, lelkünket Istenünkhöz, imádságban beszéljünk hozzá. Istenünk, mennyei atyánk, dicsőítünk téged, mint örökkévaló Istent, mint uraknak urát, aki megmutatod még most a hóesésben is hatalmadat, fenségedet. Köszönjük neked, hogy az évszakok is arra emlékeztetnek, hogy a te ígéreted szemben azokkal, amik változnak, megmarad. Istenünk igéje örökre megmarad. Köszönjük neked, hogy jöhettünk hallani. Köszönjük neked, hogy jöhettünk imádni. És köszönjük neked, hogy jöhettünk hozzád könyörögni. Jöhettünk hozzád, úgyhogy ide hozzuk eléd a szívünk minden bánatát, nyomorát, és tőled várunk jó szót. Urunk, könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik lehet, hogy pont a hóeltakarítás miatt, a torlaszok miatt nem tudtak ideérni, és otthonról hallgatják meg majd az igét. Kérünk téged, hogy ott is legyen üzenettel bíró, és kérünk téged, hogy vigyázz azokra, akik elindultak az utakon. Köszönjük azokat, akik meg tudtak érkezni, és kérünk téged, hogy hadd legyünk itt most teljes szívünkkel, teljes figyelmünkkel. Kérjük, hogy hadd készüljön lelkileg bennünk az út neked. Köszönjük, hogy te, ahogy eljöttél, és veled volt szerzeményed, ahogy eljöttél és körüllengett téged, szereteted, szabadításod. Kérünk téged, hogy amikor újra visszajössz, ott tudjunk úgy várni, mint akik bíznak a te szeretetedben. Kérünk téged, hogy hadd figyeljünk oda igédre, és te szólj hozzánk erővel és hatalommal. A te nevedért, Jézus Krisztusért, dicsőségedre. Amen. Isten igéjét, melyet szent lelke segítségével hirdetni szeretnék ma köztetek, olvasom János evangéliumának első fejezetéből, annak is a 19-től a 28. versig tartó igeszakaszából. János evangéliumának első fejezetéből a 19-től a 28. versig tartó igeszakaszból így szól hozzánk Isten igéje. János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Ő megvallotta és nem tagadta. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor te vagy Illés? Ő azt mondta, nem az vagyok. A próféta vagy? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát. Ki vagy, hogy választhassunk azoknak, akik elküldtek minket? Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úr útját, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek. Aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim! Szeretett testvéreim, kedves igehallgató gyülekezet! A nyáron történt az egyik ifjúsági csendes héten, ahol szolgálhattam, hogy az ifi vezető azt mondta az ifiseknek, hogy válaszoljanak úgy az általa feltett kérdésekre, hogy mindig egy kicsivel több időt kapnak a kifejtésre, és nem lehet egyezés azzal, amit már leírtak az előzőekben. Az első kérdés így hangzott. Ki vagy te? Elsőre nevetségesen egyszerűnek tűnt a feladat, a rövid időbe kb. Az fért bele, hogy mindenki leírhatta a nevét. Aztán jött a második kérdés, ki vagy te? Már több időt kaptak rá, de már némelyek felvonták a szemöldöküket, kicsivel az előzőnél is több idő is letelt, és akárki akármit írt, jött a következő kérdés. Kitaláljátok, testvérek, hogy mi volt a következő kérdés? Úgy van. Ki vagy te? Ki vagy? Ez a kérdés elhangzik az igénkben, és keresztelő János felé a papok és a templom szolgák, akiket feltehetőleg a nagy tanács, a zsidók vezető döntéshozó szerve küldött rá, ők kérdezték meg tőle. De most Isten igéje, hadd kérdezze meg tőlünk. Ki vagy te? Mert előfordulhat, hogy mi is olyanoktól kapunk ilyen kérdést, akik akár veszekedésnél, nem tudom, megfigyeltétek-e, akár ügyintézésnél, akár peresügyben, csak hogy a teljesség igénye nélkül párat soroljak, támadva érzik a pozíciójukat. Ti nem kaptatok még ilyen kérdést, hogy ki vagy te? Mégis ki vagy te? Kinek képzeled magad? Hogy jössz te ahhoz? A költői kérdések mögött sokszor már ott pöffeszkedik a becsmérlés, az elnyomás, a másik fölé kerekedni akarás. És nagyon sokszor sajnos maga a kérdező sincs tisztában pontosan azzal, hogy kicsoda ő. Mert nyugtalan, bizonytalan, és neki biztosítania kell a helyét. Keresztelő Jánosnál se az ismerkedés célját szolgálta a kérdezősködés a küldöttek részéről. Onnan gondolom ezt, hogy mikor később Jézus tanítványairól, Jézus első követőiről van szó, akkor a nagy tanácsnak, hogyha emlékeztek, Gamáliel, az egyik rangos zsidó tanító, kifejti, hogy mindig voltak mozgalmak. Mindig voltak olyanok, akik a messiásnak, az általunk annyira várt messiásnak, felkent szabadítónak voltak a mozgalmai, és mindig volt egy ember, aki ezeknek az élére állt, és olyan nagy lázadó lett. És háborog a nagy tanács, és kérdezősködnek, és beszélgetnek egymás között, jaj, mit kellene tenni ezekkel a tanítványokkal? Hát felbojdítják a népet. Aztán tudjuk, hogy ezelőtt a mesterük is ugyanígy járt, és ő megmondta, hogy titeket is üldözni fognak, ahogy engem is. Ti is felbojdulást fogtok okozni jó esetben, ahogy én is. Pedig jót tesztek, pedig a nevemben teszitek. De mindig lesz felbojdulás. És ez a Gamáliel azt mondja, hogyha emlékeztek testvérek, hogy majd elcsitul, ha emberektől van. Ha meg Istentől, akkor úgyse tudjátok őket megállítani. De azt mutatja ez, hogy bizony, ahogy Jézusnak, úgy a tanítványainak is, sokszor meg nem értés a része. És sokszor már nem a szabadítót keresik az emberek, hanem az, hogy miben ítélhető el Jézus, meg Jézusnak a tanítványai. Itt is faggatóznak. Miből gondolom ezt? Abból, hogy halljuk, olvassuk azt, hogy farizeusok is voltak közöttük, a kornak a szuperkegyesei, a szupervallásosai, és amikor más már nem tud kötözködő keresztkérdést feltenni, akkor még mindig ott vannak a farizeusok, akik megkérdezik, hogy akkor teológiailag, hogy van ez? Hogyha nem te vagy a felkent Krisztus, ugyanis ezt jelenti a szó, Krisztus felkent. Ha nem te vagy a hivatalos szabadító, hogyha nem te vagy Illés, azt mondod magadról, akit mi várunk, hogy majd valamilyen módon a prófétaság nagy lelkével eljön Illés, és előkészíti az utat annak a szabadítónak, akit várunk. Tehát még csak az előfutára sem vagy. Vagy van szó a prófétai iratokban a nagybetűs prófétáról. Nem tudjuk, hogy ez egyezik-e a szabadítóval, akit várunk, a felkent isteni küldöttel. De ha te nem ez vagy, akkor milyen jogon keresztelsz? Tehát kötözködnek. Úgyhogy nem tudom, hogy te jártál már így, hogy valamikor, lehet, hogy pont a szeretteiddel valamin összekaptál, Lehet, hogy más történt, és valakitől megkaptad ezt a kérdést, kinek képzeled magad? Mégis ki vagy te? És az ember, amikor a frontvonalban van, akkor nem mutathatja, hogy ő maga se tudja. Akkor azt mondja, hogy kiállok magamért, én megvédem magam, én azért is bebizonyítom, és akkor onnantól kezdve jön a mocskolódás, a személyeskedés, a bunyolódás, a többi. Én bebizonyítom, hogy nehogy már ő mondja meg nekem, hogy én ki vagyok. Hát kicsoda ő? Ugye egyből jön a visszatámadás. Természetes emberi reakció Isten nélkül. Meg kell védenem magam. Az a kérdés, hogy te mit válaszolsz? Kiélezett helyzetekben is tudod-e, hogy ki vagy? Mert ugye általában, ahogy elmondtam ezt a kis történetet, arra talán rávilágított az ifisek esete. Szerintem régebb óta fiatalok is járnak így, meg járunk így, hogy egyszer talán kitaláltuk, hogy kik vagyunk. Egyszer talán, persze ez nem egy adott pont sokszor, hanem neveltetésünkből is jön, a környezeti hatásokból is jön, a szocializációnkból is jön, meg mindenből szinte. A történelmünkből, a családunk történetéből, mindenből jön, és összeáll a kép, hogy ki vagyunk mi, összeáll nekünk is. Lehet, hogy kapunk pofonokat az élettől, meg kapunk lelki sebeket, és úgy hiszük, hogy most már úgy felépítettük magunkat. És akkor jön egy ilyen kérdés valakitől, egy bizonyos legrosszabb esetben, vagy a legrosszabb időben, amikor jöhet, amikor betalál, és magunkban meg szétzuhanunk, akkor ki is vagyok? Hogyha ez a valaki így szegezi nekem a kérdést, tényleg ki is vagyok én ebben a történetben? Valakitől olvastam, hogy amikor elkövetett egy nagy bűnt, és utólag mondta már, hogy a házasságában a félrelépése után benne megkérdőjeleződött, hogy ki vagyok én? Nem illett bele az image-be, nem illett bele abba a képbe, amit magáról felépített. Na azt gondoltam, hogy egy jó ember vagyok, egy jó apuka, egy jó férj, és valami történt, és hirtelen nem tudtam magamon uralkodni. Ki vagyok én? Voltak éppen. A kiélezett helyzetekben, annyi ilyen van az életünkben, vagy a tétekben nincs testvérek, senkinek se ilyen. Amikor stresszes a munka, amikor minden összejön, amikor leszakad a hó, és havat kell lapátolni, amikor mindenki a rosszabbik arcát mutatja feléd, így érzed. Ezek azok a kiélezett helyzetek, amiben nagyon fontos az, hogy tudjad, hogy ki vagy te. Fiatalok szokták használni, legalábbis én még tőlük hallottam, elnézést, hogyha valaki régebb óta fiatalként használja a szót, de majd fordítani is fogom. Ki vagyok? Látom, hogy azért vannak, akiknek ismerős. Azoknak, akiknek nem egy kis fordítás, ezt úgy is lehetne mondani, hogy ki vagyok fáradva, vagy ki vannak az idegeim, már nem bent vannak, hanem kint vannak, és így sorolhatnám. Egyre többeknek ismerős a szó összetétel. Na, hát ezt gondolom, hogy sokszor azért vagyunk ki, mert nem tiszta a fejünkben, hogy kik is vagyunk. Olyan fontos lenne tudni, olyan fontos lenne, hogy jó legyen az önismeretünk, az önbecsülésünk, és hogy így tudjunk forgolódni, ne bátortalanul, de ne is elbizakodva, ehhez kell az önismeret is. Látjuk, hiszen pont keresztelő János is azt mondja, nem fantasztikus? Egy nagy ember, akit a Bibliában az evangéliumok, mindenki, ahogy mondtam is már nektek, hiszen beszélünk azért róla már egy ideje, mindenki kiemel. Jézus maga is elmondja róla, hallhattuk múlt vasárnap, hogy akinek tetszik, aki be tudja fogadni, annak elmondom nektek, hogy ő volt az, és mivel én vagyok a szabadító, mondja Jézus, ezért én mondhatom róla, hogy fogadjátok el, hogy ő volt Illés. Hogy ő az a próféta, aki elkészíti a szabadítónak az útját. Aki előkészítette nekem a terepet. A proféták közül, mondja Jézus méltatva a szolgáját, nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. Ezt maga az Úr Jézus mondja, tehát mi is mondhatjuk itt. De ez a nagy ember, ez a nagy prédikátor, ez a nagy hatású, karizmatikus vezető, aki kiállt ott a Jordán partján, vagy annak közelében, és keresztelte az embereket, és jöttek hozzá az emberek, és hatással volt, és kérdezték, hogy mit tegyünk. És ez az ember azzal kezdi, amikor kérdezik, hogy kicsoda, hogy ki nem vagyok. Micsoda lélek jelenlét kell ehhez, nem? Hát általában, amikor a bizonyítványt magyarázzuk, amikor magunkat igazoljuk, amikor magunkat fel akarjuk menteni, vagy magunkat nagyobbnak akarjuk láttatni, akkor pont az érdemeinket kezdjük el sorolni, nem, kedves gyülekezetbe járó testvéreim? Hát az én családom segítette a gyülekezetet. Vagy az én apám, az én anyám ez és ez volt. Az én nagyapám, az én déd nagyapám. Soroljuk az érdemeket, ezek ne idegenítsük el, ezek vannak, ezek jó dolgok. Soroljuk azt, hogy mit tettünk le az asztalra. Hogy mi tulajdonítható a nevünknek. Milyen tanulmányi, milyen karrierbeli sikereket értünk el. Milyen pozíciónk van. Miben vagyunk többek vagy különbek a másiknál. Ez a keresztelő János meg mit csinál? Én nem a Krisztus vagyok. Mondhatná magáról? Beleélhette volna magát, hiszen pont Ézsaiási proféciát ti is hallhattátok, kiáltó szó a pusztában. Mondhatná, hogy én a proféta vagyok. De nem mondja. Jézus szavai alapján mondhatná akár, hogy én Illés vagyok, hiszen tudta, hogy készítenie kell az Úr útját profétaként. Azt mondja, hogy nem az vagyok. És még hogyha olyat is mond, amit Isten máshogy gondol, mert van az úgy, hogy te azt mondod magadról, hogy én nem vagyok ez. Közben meg aki a közeledben van akár, azt mondja, hogy dehogy nem. Akár jó, akár rossz értelemben. Isten sokszor más mond rólunk, mint amit mi gondolunk magunkról. Ahogy ez az eset is illusztrálja nekünk. Nem, én nem Illés vagyok. Jézus meg más mond róla. Ő máshogy méltatja. De nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kik nem vagyunk. Nagyon fontos, mert sokszor elbizakodottságunkban, nem tudom, hogy ti hogy vagytok férfi társaim, én gyakran beleesek, hogy már csak a férfiúi büszkeségem is azt mondatja velem, hogy ezt a problémát én fafejűen vagy ilyen kocka módon, én ezt most meg fogom itt oldani. És ha nem tudod, beleszakadsz, nem kér segítséget? Vagy az belátni, kedves idősödő testvérek, hogy én már nem a család ellátója vagyok. Én már nem a család kiszolgálója vagyok. Voltak olyan idők, amikor én főztem az ünnepekre mindenkinek. Most már nem tudok. Vagy nem abban a formában tudok. Nagyon nehéz megbirkóznunk azzal, hogy kik nem vagyunk, vagy kik nem vagyunk már. És az életünkben vannak változások is. Lehet, hogy voltál valamilyen szerepben, aztán utána egyik napról a másikra azzal kell megbirkóznod, hogy akkor már nem vagy. Mit teszel akkor, amikor összeomlanak képek magadról? Mit teszel, amikor változik az élethelyzeted, változol te magad is, nem mindig a jó irányba változunk sajnos, bárcsak a jó irányba változnánk mindig, de nem mindig. Akkor mi az az örök dolog az életedben, amihez vissza tudsz térni, ami állandó? Mert Keresztelő János életében megvolt ez. Elmondta, hogy ki nem ő. De azért tudta elmondani őszintén, és azért tudott legyinteni rá, vagy azért tudta megvonni a vállát, azért tudott elmosolyodni azon, hogy ki nem vagyok. Úgy szeretem, hogyha valaki beismeri, hogy nekem ez nem megy. Lehet, hogy a másiknak ez jobban megy. Hogyha a másik mer gyenge lenni, és meri felvállalni, hogy ebben én nem vagyok jó. Vagy ezt én nem szeretem. Micsoda? Keresztény közegben ilyet mondani, hogy nem szeretem, nem tudom, nem vállalom. Igen. Keresünk olyat, aki ért hozzá. És nem mindent egy személyben én nekem kell megcsinálnom. Ki nem vagyok? Azt tudja mondani, aki tudja magáról, hogy kicsoda. Ilyen egyszerű. Azt tud nemet mondani is másoknak, mások ajánlatára, mások véleményére, olyan kompromisszumokra, amiben amúgy nem menne bele. Azt tudja kimondani, hogy ki nem ő, aki pontosan tudja, hogy de akkor ki vagyok? Ki vagyok az Istennek? Nagyon jó, olvastuk a hosszabb igeszakaszt, hallhattátok. Mondjuk én is elég hosszút olvastam most, az igaz. De az előttem levő hosszabb igeszakaszból hallhattátok, hogy minden elmúlik, minden változik. Elhervad a fű, elszárad a virág, hát most nem is látjuk. Mert tél van. De Istenünk igéje örökre megmarad. Van örökség az életedben. Van állandóság az életedben. És lehet, hogy hánykolódtál, és nem találtad. És Isten meg mondja, hogy kiáltsátok bele a pusztába, a lelki pusztaságba is. Készítsétek lelkileg az Úr útját. Jövök, itt vagyok, itt vagyok. Keresztelő János, mit mond? Azt mondja, itt áll köztetek. Na most, kedves testvérem, itt ülsz a templompadban. Eljöttél, nem tudom miért. Örülök, hogy itt vagy, Isten hozott. Hadd mondjam, hogy itt ül melletted. Itt áll melletted. Lehet, hogy még nem ismered. Lehet, hogy még nem számolsz vele. Lehet, hogy még nem szereted viszont. De ő örökké való szeretettel szeretett és szeret téged. Isten az, aki közted van. Olyan jó az igéből megtudni azt. Isten örökké való igéből, hogy ki vagyok. Ehhez nagyon sok bántás, rossz tapasztalat után, nagyon sok keménység magunkra szedése után, hogy lehet jó választ kapni Istentől. Úgy hiszem, ahogy fel is olvastuk, nem hiába volt ilyen hosszan felolvasva, hogy először Istent kell megkérdezni. Ki vagy? Ki vagy te? És Isten válaszol neked. Azt mondja, hogy örökké való Isten vagyok. Azt mondja, hogy teremtő Isten vagyok. Hatalmas, csodálatos, vigasztaló, szívhez szóló, szabadító, gondoskodó, erőt adó. És ebből már ott vagyunk egyből, hogy és te ki vagy? Ennek a haszonélvezője vagy. Ha hitted eddig, ha nem. Azt akarom, hogy ennek a haszon élvezője legyél. Jön az Úr, megjelenik a dicsősége, előtte jött, amiért fáradozott. Ott Keresztelő János hallotta, majd fogunk róla hallani jövő vasárnap. Látta látomásban, hogy Jézus Krisztus az Isten szeretett fia. Ő, Jézus Krisztus, a nagybetűs Krisztus, felkent, hitelesített, elismerhető szabadító, ő a próféta, nem ő Illés, mert az Keresztelő János. De amit kérdeztek Keresztelő Jánostól, az ő. Az a megoldás, amire vártál az életedbe, én hiszem azt a saját életemből mondhatom, hogy szerintem ő az. Én nekem most ezt kell kiáltanom. Keresztelő Jánosnak azt kellett, hogy készítsétek az Úr útját. És ez a lelki készülődés. Azt mondják Keresztelő Jánosról, hogy útkészítő. De hát ő azt mondja, hogy útkészítő vagyok? Nem. Azt mondja, hogy én a kiáltó szó vagyok, és ti készüljetek. Micsoda üzenet az adventben. Milyen jó az, én speciál nagyon örülök neki, testvérek, hogy nem kell egy hét alatt, nem is tudnálak titeket mindenkit végiglátogatni, és hogy nem nekem kell szóval, vagy manuálisan valahogy irányítva készítenem az Úr útját. Hanem én mondhatom nektek, belekiálthatom innen a szószékről a lelketekbe, hogy készítsétek, ti készítsétek az Úr útját. Bennetek készüljön az Úr útja, ahogy énekeltük. Lehet, hogy kicsit fura volt ez a sok kép. Olvassátok el még egyszer otthon, azt javaslom. 304. dicséretünk. A lelkem ajtajáról, a závár, a zár, hújjon le. Törjön le, múljon el, simuljon el, ami Isten előtt van. És ezt lehet kérni Istentől. El lehet mondani neki imádságban, akár most a csendes imádságban, hogy én eddig nem számoltam veled. Én eddig nem is ismertelek annyira, hogy ki vagy te, csak úgy voltak előfeltételezéseim. Te azt mondod, hogy szeretsz, mutasd meg! És hadd mondjam már most, hogy megmutatta. Nem az életed körülményeiben, hanem a szeretet fiában, Keresztelő János ezt a látomást látta. Látta szent lelket leszállni az Úr Jézus Krisztusra, és Isten a szent lelkével azt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Azt mondod, hogy nem születtél újjá, nem tudod, hogy mi ez a megtérés, nem tudod, hogy hogy kell jó hívőnek lenni. Nem kell. Nem kell. Hanem lehet. Az Isten ezt készítette el. Azt mondja, hogy az Isten félőkben gyönyörködik az Úr. Azt mondod, hogy bennem ki gyönyörködne? Főleg, hogyha a lelki problémák miatt akár testképzavarral küzdesz, vagy akár bármi más lelki probléma rád nyomja a bélyegét, és már olyan gondolataid vannak magadról, meg a betöltött helyzetedről, hogy ki vagy te? Hát halld meg, hogy az, akiben gyönyörködik az Úr. Micsoda, bennem gyönyörködik az Úr? Hát de én nem vagyok istenfélője, nem voltam eddig az ő tisztelője. Én nem tudom, hogy hogy kell ezt jól csinálni. Ezért folytatódik az ige. Azokban, az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, egyébként ez a 147. Zsoltárban van leírva, tehát még az Ószövetségben, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Ennyi. Bízol abban, hogy Isten szeret? Bízol abban, hogy az ő karja uralkodik? Itt van, és vele van szerzeménye, és megszabadít, és munkálkodik az életedbe, és el akarja mondani neked, hogy ki vagy neki, hogy ki vagy a kapcsolatban, úgy értjük meg a leginkább. Egy kapcsolatban. A szeretet kapcsolatában azt mondja, hogy meg akarom értetni veled, hogy gyönyörködöm benned. Ezt Pál apostol így fogalmazza meg. Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hadd mondjam neked, hogy ha minden változik az életedben, és hogyha meginok a hited, és azt mondod, hogy Magamban nem vagyok biztos, persze, hogy nem is kell. Mégis lehet, amihez visszatérhetsz. Lehet, akihez visszatérhetsz. Azt mondja, hogy Istenben elrejtett élet vagy. Először, ha minden meginog, akkor is tudhatod, hogy Istenben elrejtett élet vagy. Amikor próbán van vagy, amikor kikezdenek, amikor lenéznek, amikor semmibe vesznek, amikor kirekesztenek, amikor közömbösek irántad, akkor jusson eszedbe Isten örök igéje rólad. Isten gyermeke vagyok. Isten felszabadítottja vagyok. Tudod, mi kell ahhoz, hogy ez legyél? Mivel Jézus Krisztus a kereszten már kijárta, ezért csak annyi kell, ezt mondja az ige, János 3.16 például, többek között, csak el kell hinned. Csak azt kell mondanod, hogy köszönöm. Isten dicsőségét élvezni és hirdetni, élni és éltetni. Én úgy gondolom, hogy ez már önmagában értelmet ad egy ember életének. A Biblia első lapjain is, amikor elkezdtük a János evangéliuma sorozatunkat, akkor testvérünk ezt olvasta fel, ha emlékeztek, a teremtésből az első sorokat. Azért, mert ott van az a hitvallás, hogy az embernek szüksége lenne arra, hogy végre ne a rosszat lássa, ne a panaszkodásra való okot. Olvasom a közösségi oldalon kis közösségünknek a kommentjeit, és a többi. És látom azt, hogy az Isten nélküli természetesség korában élünk. Mindenki szíd mindenkit, mindenki rossz, rossz a havazás, rossz ez az ember, rossz az az ember, utálkozunk, gyűlölködünk. Ez természetes Isten nélkül, félre ne értsetek. Csak Isten arra a természet ellenesre hív, hogy kerülj vissza az előző természetbe. Ezt mondja a hitvallás, hogy nem volt ez mindig így, és nem kell, hogy így legyen. Azt mondja, hogy Istennel nem csak a rosszat fogod tudni, hanem győzni fog a rossz felett a jó. Hanem látni fogod, hogy sokkal hatalmasabb, mint a bűneid, mint a gondjaid, mint az ellenségeid, mint a problémáid, amik előtted tornyosulnak. Olyan jó lenne újra Isten dicsőségét élvezni, ez csak úgy lehet, hogyha az ember rájön arra, csendben, hogy Istenem, te a fiadat adtad értem. Azt, akiben gyönyörködtél, az eljött, azt mondta, hogy neki meg kell keresztelkednie, mint mindenkinek, és emberként jött, és az emberek helyett feláldozta magát a bűneinkért, mi pedig élhetnénk Isten hitben, szabadon. Elkezdhetnénk úgy nézni az Istenre, mint aki nem elvenni akar az életünkből, és kiszúrni velünk, bocsánat a megfogalmazásért, hanem aki szeretne adni és meggazdagítani az életünket. Elkezdhetnénk úgy gondolni Istenre, mint aki csodákat tesz az életünkbe. Mint aki jön szabadítóként, mint aki reményt ad akkor is, amikor te reménytelen, kilátástalan helyzetben vagy. Aki miatt tudhatod, kedves hazakészülő testvérem, hogy te az Isten szentje, szeretetje vagy, aki pontosan tudod, hogy csak a biológiai életed ér véget, és utána találkozunk a mennyországban. Istennél leszünk, ahol már nincs halál, könny, nincs bűn, nincs szenvedés, nincs fájdalom. Olyan jó lenne, hogyha tudnád magadról, hogy akármi történik is veled, mert lehetsz, egy kedves lelkipásztor barátom írta le, hogy én relációkban látom magam. Én az édesapámnak a fia vagyok, a fiamnak az apja vagyok, A feleségemnek a férje vagyok, remélem jól mondtam, igen. De mindenek előtt én a Krisztusé vagyok, Krisztus pedig az enyém, és ebből a szeretetből élek és táplálkozom minden kapcsolatomban, minden helyzetemben. Ez a lehetőség, ez előtted is adott Krisztusban. Most keresztelni fogunk, nem is olyan sokára. Még nem ismeri ez a kedves, megkeresztelendő kislány az Úr Jézust. Ő az Úr Jézus, akire készítjük a kis növekvő lelkét. Mert nem nevet adunk, mert ő is sokszor mondják is neki, hogy ki ő, meg majd ő is gondol majd sok mindent magáról, aztán van, ami ledől, van, ami erősödik, de tudja meg, és ez a ti feladatotok, kedves család, elsősorban, meg a miénk gyülekezet, hogy imádságban hordozzuk ezt. De tudja meg, hogy Isten szeretetje, Isten kedveltje vagyok. Még a legvégén arról, hogy miért olvastuk fel azt a zárósort, hogy ez pedig Betániában történt. Hát hadd mondjam el, hogy azért, mert van szolgálati terület. Ez azt mondja, aki tudja, hogy ki nem, és kicsoda ő, az tudni fogja azt is előbb-utóbb, hogy mi az ő szolgálati területe. És legyen ilyen behatárolt szolgálati területed, a te Betániád. Lehet, hogy ez a házastársaddal való kapcsolatod, a kisebb-nagyobb családod, a tágabb rokonságod, a barátod, a kollégáid, akiknek most dolgozol akár. Nem véletlen, hogy ott vagy, ahol vagy. És hogy te vagy ott. Az sem véletlen. Fedezd fel a lehetőségeidet. És az önsajnálat, az önmarcangolás, de az önmegvalósításod helyett is, a kompenzációk helyett is, na majd én megmutatom, ki vagyok, valósítsd meg, kezd el megvalósítani Isten tervét az életeddel. Aki kapcsolatban van Istennel, elkezdem én is kérdezgetni az Isten. Mit akarsz? Valakivel most beszélgettem, és mondjuk, hát de ez hogy lehet? Hát úgy, hogy nyitott szemmel, füllel járok. És imádságos szívvel keresem. És valamikor az igéjében mutatja meg, csomó dolgot lehet belőle tanulni. Ajánlom szeretettel figyelmetekbe. Valamikor meg az élethelyzeteimen keresztül. Valamikor azt mutatja meg, hogy belém miket rejtett el kincsként, amik bennem vannak. Hát én tapasztalatból tudom mondani, hogy már csak emberileg is milyen fontos, hogyha egy jó bölcsődei gondozója van az ember fiának, lányának. Milyen fontos, most hányan keresnek a havazásban elromlott a kazán, stb. Szakembereket. Tudod te, milyen fontos az, hogy hívő szakemberek legyenek ott? Akik beleviszik azt a lelki pluszt egy mosollyal, egy kedvességgel, azzal, hogy ha megőrít a vevő, akkor is próbálok vele emberként beszélni. És nem ezen múlik a mennyországba jutás, hanem ez már örömjáték. Ez már hála. Ez már a gálázás. Ez már az, hogy én tudom, hogyha a fene-fenét eszik is, bocsánat a kifejezésért, testvérek, akkor is a mennyországba kerülök, mert az én Istenem szeret engem. És a többi, hát az meg jutalom. Higgyed ezt. Éld át. Legyél kiáltó hang. Használd ki, amit kaptál, és vezess vele másokat az Úr Jézushoz. Beiktatás volt múltkor, múlt vasárnap. Mennyiféleképpen lehet beszédes az életünk. Tudjátok? Nem tudjátok, azért mondom el most. Hogy hányan jelezték vissza, hogy ők mit láttak itt? Nem azt, hogy futottál, nem azt, hogy szenvedtél, nem azt, hogy nem tudtad éppen, hogy mi a feladat, vagy nem azt, hogy díszítettél, hogy főztél, hanem azt látták, hogy minden összeállt, amink volt, összeadtuk, mindenki, amit tudott, lehet, hogy valaki kicsit, lehet, hogy valaki többet, és azt mondták, hogy ez Isten dicsőségét láttuk meg benne. Adja Isten, hogy így legyen. Még egy mondat a nyugdíjas testvérekhez. Célja van még azzal az Úrnak, hogy itt tart. Vajon kiért tart itt? És olyan jó lenne, hogyha nem csak arra figyelnénk, hogy mi a feladat, hanem hogy ki az Úr, aki adja a feladatot. Imádság az mindig adott, ha más nem is tudsz csinálni. Ott, ahol vagy, napi életcél. Ma imádkozni fogok. Ismertem valakit, akinek így megvolt mindig a listája. Többeket is ismertem, de egy néni a szívemben van különösen is. Aki nem tudott már mit csinálni, de ott van a listája. Egy másik néni be van zárva a kis panel lakásába Budapesten. Kitanulta a mesterséget, kitanulta a nyomtatónak a kezelését, és a többi, és ő gyártja az igéslapokat szabad idejében. Szóval nem mondd, hogy te már nem tudsz csinálni semmit. Annyira nehéz ma fiatalnak lenni, nem? De az a tapasztalatom, hogy magányos fiatalnak még nehezebb. Még jó, hogy nem csak a szobád a területed, hanem az egész ház, meg az egyház, a gyülekezet, az ifi is. És ha nem otthonos, mert van ilyen, sajnos, akkor lehet, hogy először Isten azt szeretné, ha Jézusban kapnál irányt, összeköttetést hozzá, aki először téged is tápol majd, aztán majd rajtad keresztül, mikor már tudod, hogy ki vagy és mi a feladat, akkor majd változást hoz a környezetedbe. Annyira jó lenne, hogyha ezzel a plusszal mennétek ki, testvérek. Menjetek ki ezzel, hogy szeret titeket az Isten, és küld titeket az Isten. És gyönyörködik bennetek az Isten. Az Úr Jézus Krisztusban, az ő örökké való szeretetében. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, kérünk téged, segíts felismerni, elismerni ezt. És nem azt hajtogatni, hogy kik vagyunk, hanem előtted elmondani azt is, hogy kik voltunk nélküled. És elmondani azt, hogy nem szégyeljük, hogy rád vagyunk utalva. Szeretnénk benned megbízni. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kell. Lehet, hogy próbálkoztunk már. Lehet, hogy sok csalódásért. De most szeretnénk újra tisztázni, hogy ki vagy te, és kik vagyunk mi neked. Urunk, kérünk, segíts azoknak, akik ma indulnak el ebben. Kérünk téged, hogy segíts rajtunk keresztül is a szolgálati területben tudni azt, hogy kik vagyunk, hogy ki a küldünk, és hogy fontos az életünk. Nem elhanyagolható, hanem csodálatos a te szeretetedben. Kérünk, segíts a pesszimizmusunkon, a depressziónkon, segíts a csüggedésünkön, vonj ki abból, vonj bele a te szereteted légkörébe, közösséged légterébe, és szabadíts fel arra, hogy ezentúl nem magunknak, hanem neked éljünk, aki szerettél, és önmagadat adtad értünk. Kérünk téged így betegeinkért, kérünk téged presbiter testvérünkért, családjunkért, családjáért, te legyél a gyógyítója, és kérünk valamennyi szenvedőért, kérünk téged a magányosokért, a gyászban, lehet, hogy a közösségben is magányt átélőkért, mert szeretetüket hiányolják. Könyörgünk, hogy te töltsd be őket magaddal, a te békességeddel. Kérünk, hogy gyógyítsd a lelki sebeket. Kérünk, hogy emlékeztesd őket az áldásokra, amiket szerettükben kaptak, és adj nekik tovább menetelt, hogy tudjanak szabad szívvel élni, áldássá lenni. És könyörgünk, hogy te áld meg így gyülekezetünket, hogy kiáltó szók legyünk. Rólad készítsük a te utadat. Kérünk, hogy te hallgass meg a rövid, csendes imádságunkat is. Amen. Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten igényére válaszolva, keresztelésre készülve énekeljük a 329. dicsérünk második versét. Az első vers is szép, itt állok, jászolod felem, felett, ó Jézusom, szerelmem. De most a második versét énekeljük, nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Hirdetéseket, helyeteket elfoglalva hallgassátok végig. Hadd köszönjük meg Istennek hálásan és nektek köszönettel azoknak a szolgálatát, akik a beiktatás körüli teendőkből vetétek ki a részeteket, akár sütés, főzés, takarítás, vendégfogadás, segítség, elpakolás, rendrakás. Levegőt se tudok venni közben, annyi minden volt. Köszönjük szépen. Isten áldjon meg titeket és pótolja ki, amit adtatok. Egy kis jelképes emlékajándékért jelentkezzen, aki szolgál, de még nem kapott. Jó? Itt a, majd az Isten tisztelet után, feleségem gyermekmegőrzésnél van, nála lehet jelentkezni. Hirdetem, hogy most vasárnap visszatérünk szokott életünkhöz, rendünkhöz, tehát 15 órakor konfirmációs előkészítő lesz majd itt a templomban, 16 órakor kisifi konfirmációra készülő és a konfirmált, valamint a gimnazista korosztálynak, 17 órától nagyifi, egyetemista és fiatal felnőtt korosztálynak, ezek az alkalmak itt a templomban lesznek. Hirdetem, hogy babamama kör, hogyha jól tudom, akkor most csütörtökön 9 órakor lesz, de aki nem biztos benne, mint ahogy én sem, iratkozzon fel a levélre, és keresse Ekler Éva testvérünket, vagy feleségemet, aki szintén itt van a gyerekvigyázásnál, ahogy mondtam is. A Biblia óránkat is hirdetem szeretettel, hogyha lesz, akkor csütörtökön van babamama kör, hogyha jól tudom, és Biblia óra is csütörtökön van, ezt viszont biztosan jól tudjuk. Csütörtökön 18 óra 30 perces kezdéssel itt a templomban van mind a babamama kör, mind a Biblia óra. Hirdetem az adakozást is, tudom, hogy sokat hallottatok már róla, hálásak vagyunk azoknak, akik már készültek szeretetcsomaggal, aki még nem, de szeretne egy-egy mély szegénységben élő családnak is felejthetetlen, vagy legalábbis örömteli karácsonyt biztosítani, az megteheti, még vannak dobozok, el lehet vinni azokat, tele lehet pakolni tartós élelmiszerrel, tisztálkodási szerrel, arra kérünk titeket, arra kérnek az egyházunk, hogy olyanokkal, amik nem járnak le egy hamar, hanem egy fél évig azért tartanak, erre figyeljetek, és nem is kell, az alját össze lehet csomagolni, a tetejét esetleg megragasztani, de úgyis át fogják majd ellenőrizni, és ide vissza lehet hozni a templom épületébe. 15-éig van erre mód, úgyhogy aki hétközben akarja hozni, az szóljon nekem telefonon, kint van hál' Istennek itt is, a táblán is, meg a honlapon is a telefonszámom, úgyhogy lehet szólni, nyitok, nem kell ettől félni, nem harapok, és be lehet jönni, és adni az adományt. Köszönjük! Leginkább pedig azokkal tegyünk jót, akik testvéreink a hitben, Galata 6:10, tudjátok már, vannak számláink, lesznek új énekeskönyveink, folyamatban van, úgyhogy van mire költeni, lehet adakozni is rá, testvérek. Az egyház fenntartói járulék, vagyis a tagdíj megfizetése, az lehetőség van rá a szokott módon a presbiteri szobában, itt nekem jobb kéz felül a folyosó végén jobbra, de a persei adományokra is rá vagyunk szorulva. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten, ahogy tudjuk az igét is. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most fogadjuk fennállva az áldást, és énekeljük himnuszunkat. Így szól az Úr, megáldalak, és áldás leszel. Amen.